itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Kükölőkemény falvára kalauzőkönöket. A település a Hargita-hegység lábánál terül el, a Nagykükölő folyó két partján. Közigazgatásilag Fenyédhez tartozik. Hozzá legközelebb eső város Székelyudvarhely, amelytől 12 kilométerre fekszik. Zömében római katolikus vallásúak lakják, de néhány református, unitárius és ortodox vallású is él a faluban. A település a nevét egy kemény lóról kapta, amelyel húzatták a fenyőrönköket. Lakóit már a régmúlt idők óta hétszilvafás székelyeknek hívták. Soha nem voltak jobbágyok, földműveléssel, állattenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoztak. Ez jellemző rájuk ma is. 1566-ban Keményfalva néven jelentkezik az okiratokban, 1602-ben Keményfalva kikelő néven fordul elő. A középkorban nem volt saját temploma, a hívek misére zetelakára jártak. Mai templomukat 1802-ben építették egy régebbi helyére. Katolikus temploma műemléké van nyilvánítva, melynek védőszentje Szent László. 1989 előtt és után is rohamosan apadt a falu lélekszáma. Sok fiatal kitelepedett Magyarországra. 1996 után viszont változás következett be. Itt is fellendült az ipar és a kereskedelem, ami csak jót tett a falunak.
Keményfalva nem egy gazdag falu volt, és mondjuk a forradalom után kezdett egy kicsit életmagra kapni.
A fagyigyár a legrégebbi vállalkozás itt Kükölőkeményfalván.
A templom 1928-ban volt utoljára javítva, kívül belül, utána még tatarozták a 40-es években.
Összevont osztályokkal működünk.
Mindenhol vannak jó gyermekek. Független attól, hogy hol tanít az ember, falune vagy városon.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat 2018-as hangfelvételek segítségével, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Muszka Sándort és népi zenekarát hallgatjuk.
Fúrika János vagyok, jelenleg Kükölőkeményfalvi plebános. Fogarasról jöttem, és ebbe a kis, szép, szerény, jó lelkű, fiatalokkal, gyerekekkel megáldott közösségbe. Hál' Istennek nagyon jól érzem magam, hiszen a gyerekekkel való foglalkozás, sőt, a felnőttekkel való foglalkozás, a nőszövetség áldásos tevékenysége valahogy a falu lelkületén, szellemén is nagyon sokat segített, és boldog, aki az életet áldással tudja varázsolni.
A plébános úr sok templom építésében részt vett, amikor ide került Kükölőkeményfalvára. Itt is kellett építeni?
Pont amikor fogadtak, ünnepélyesen köszöntöttek, az oltár előtt ülvén a fejemre pottyant egy esőcsepp, és ez azt jelentette, hogy itt valami baj van. A plebánia nagyon elhagyatott állapotba, igaz az elődöm, egy részt javítattam. A templom 1928-ban volt utoljára javítva, kívül belül, utána még tatarozták a 40-es években, de most, hál' Istennek, az önkormányzat név szerint Bokor Botond polgármesternek, az alpolgármesternek és a keményfalviaknak is a lelkületét, a várakozását, hogy valami legyen, mert nagyon nehéz, hosszantartó munka volt, pályáztunk. Az első pályázat, amit megnyertünk, az inkább az iskola rekonstruálására, újjáépítésére és javítására. Átformáltunk mindent, hogy az ifjúságnak is egy ilyen központja legyen. Új orgona van, ami örömemre szolgál, a helyi közbirtokosság nagylelkű felajánlása. Belső templomtér rendezett, modernizált, a nőszövetség tagjai a szobrokat festették újra, ami óriási érték. Sok pénzkiadás lett volna, ha ne ők végezzék az áldozatos kulturális helyi munkájuk mellett. Természetes nem kellett közmunka, de ha szóltam valakinek, azonnal jött, azonnal dolgoztak, és milyen csodálatos, el lehet képzelni, mikor egy ilyen épületet kezdnek fedni. és kiderül, hogy minden korhat, minden omlás veszélyes, és halálos állapotban van, idézőjelve, egyszerre 65, 72 és 80 ember jön. 3 nap alatt teljesen pontra tették a tetőzetet, feleségeik készítették a szendvicseket, és csodálatos ez az összefogó erő, nem csak itt, hanem a temetőtakarításkor is. Minden évben 40, 50, 80 ember. Falut nem dicsérem, ehhez nincs jogom. Az ítélkezést vagy magánvéleménynek tartom magamnak, de viszont ilyen összetartó, erős kis közösség, hál' Istennek fiatalodó, mert több helyről többen érkeznek a faluba, fölfrissíti a gyárak, mustárgyár, fagylaltgyár, fönt a kályha gyár, a fafeldolgozó, és magán kis vállalkozások is olyan szépé nemessé tették a közösség életét, ami nagyon fontos, svájci testvér-falusi kapcsolatot teremtettünk, és ez nem az én érdemem, már az elődöm. A falut fölpártolták, gáz, vízvezeték, hidat építettek, svájci barátainkkal átmenetileg megszűnt a kapcsolat.
Van egy ravatalozó is itt a plebánő és a templom szomszédságában, ez is most épült?
Simon Jakab plebános úr nevét kell megemlítenem, ő volt az, aki észrevette, látta is, hogy fenyéden már épült, de neki a melléállása, a határozott gyímesbükből jött, a parancsoló módda nagyon keményen, de hamar meg tudta oldani az ajándéka a székelykapu, ami a ravatalozó előtt áll, és teljesen az ő munkája.
Jelenleg hány hívet kell pásztorolni?
A falu nagyjából 600 személy körül van, a mi nyilvántartásunkban 496 személy szerepel, ami örömmel tölt el hangsúlyozottan, tehát fiatal közösség. Sajnos elég sokan külföldre is elmentek, de fiatal közösség ez a falu közösség. Az iskolára, óvodára kell nézni, ilyen szép volt, amikor 5 éve vezettük be ezt a Szent Márton úgynevezett gyertyás körmenetet elsőként itt Hargita megyében.
Itt Kükülökemény falván milyen a temetések és keresztelések aránya? Itt is többet temetünk, mint ahányat keresztelünk, vagy itt jobb a helyzet?
Itt jobb, kiegyensúlyozottabb a helyzet. Az elmúlt években több volt egyel, kettővel a keresztelés, mint az elhalálozás, ez már jó jel. 2017-ben az elhalálozások száma öngyilkosság végett is, meg váratlan események következtében nőtt, de van és lesz keresztelő.
Plébános úr, milyen a templom látogatottság? Jönnek a szentmisére a hívek?
Általában szokás szerint nyári időszakban kevesebben, más nagy közösségekhez képest nyugodtan hajtatom le a fejem. Az ige hirdetés fontos, hogy szép legyen. A zenei kíséret, hál' Istennek, a tanár úr, német-magyar szakos tanár, de Gyulafehérváron végezte a kántoriskolát, nagyon szépen játszik. Kis kórus is indult, eleinte diakat is nyertünk, most már visszakozott, inkább a gitározással, Csipi Gabriele tanárnő tanítja a gitározókat, gitározással nagyon sok könnyű zene éneket is megtanultunk, csodálatos előadásokat tartottak, nem csak március 15-én, nem csak anyák napján, természetes karácsonykor, húsvétkor, és alkalmasint, most a nőszövetség vette át ezt a szerepet, de mikor beindítottuk a nyugdíjasok emlékünnepét, akkor ott is nagyon szép szavalatokkal, és azért is szép a mindegyik szombati hittan, mert több iskolából vannak, környező iskolákból, és itt kötelező mindenkinek itt lenni.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt a plébánia szomszédságában van a római katolikus templom. Hány férőhelyes, mikor épült, mit kell tudjunk róla?
1782 régi följegyzett szám, a kórusbejáratnál ezt mondja. Amikor a templom belsőt javítottuk, róvás írással egy olyan is láttunk, 1786. Vagy négyfajta róvás írás változás van, a régebbiek közül lehet 1456-ot is beleolvasni. Mert a kutatások ilyen a vélemények alapján, ugye 1456-tól már, ha kinn is, de a temetőben volt kápolna. mert Erdély legrégebbi Szent László temploma. Itt a szentély részét akkor építették 1476-ban. Mert sok legenda is fűződik Szent Lászlóhoz, a Kelesi csata utáni erre való üldözés Ozul Kánt, mikor legyőzte egy része a csapatának. Orosz egyfele ment, egy másik rész erre felem, tehát kemény falva felem. Olyan is van, hogy Zete vitéz állítólag kedvenc vitéze volt László királynak, és súlyos sebekkel, de visszaszerezve a magyar lányt. Talán valahol itt egy ilyen áldás mondott, hogy aztán a 200 lovas kíséretével Orosz hegyen milyen patakból ittatott, inkább itt a Kükülővizéből itathatott, és hogy itt van egy sóskút is, és hogy ennek a kezelésétől, hogy itt fürdött ennek a hatására, hogy a lövétei sóskút vízhatására gyújult, de tény az, hogy ide fűződtek, és nem hiába alakult ki a Szent László kultusza itt, Kükülő kemény falván, és Lépes György püspök még le kellett tiltsa a Szent László úgymond hatalmas nagy ünnepléseket, mert vegyítvén a sósvízzel a pálinkát egymásnak estek, és ugye a búcsús lelkületű ünneplések után pedig bizony bicskázások is voltak. A lényeg benne az, hogy ez a kápolna rész, tehát a szentély rész most előkerült a javítások alatt. És ez ad egy alapot nekünk, ha majd a Jóisten megsegít, tervezünk bizonyos változtatásokat, vagy kutatásokat is, és hát ha meg tudjuk alapozni dokumentáltabban, ne csak egy ilyen zászló hirdesse azt, vagy ilyen mendemonda, vagy ilyen olyan elveszett, vagy félig hiteles őseinknek az elbeszélése, a Széchenyi könyvtár gyűjteménye, megbíztam Perger Péter nevezetű kutatót, egy-két ilyen dokumentumot még hozzon ki. Most a lényeg az, hogy a templom kívül belül rendben van, jól melegítése van, új orgonája van, azért nem olyan hitetlenek sehol a fajtánk, csak megráztak, ugye? Megrázták a történelmi sorscsapások, esetleg ellenségeskedések, és most a visszakapott birtokok utáni harácsolás Székelyföldön sajnos sok testvérpárt egymás ellen fordított, de itt nem áll ez. Itt szeretik egymást az emberek, itt összefognak, ha kell. Egyszer-kétszer volt ilyen tűzeset, vagy nemrég az a hatalmas vihar, azonnal jöttek most a tűzoltók is, hogy dicsérjem meg őket is. Egy új önkéntes tűzoltóbrigád alakult, és az élet fejlődik, fiatalodik, és úgy veszem észre, egyre jobb szemlélettel, jövőbe tekintő akarattal küzdjük hétköznapjainkat.
A templom előtt ott van egy Szent László mellszobor. Ez mióta díszíti ott a teret?
6 évvel ezelőtt szenteltük föl, mert itt nagyon jó önkormányzat van. A polgármester úr személyében egy istentől megáldott embert kapott a falu, és az összefogás, ami a önkormányzatban is, a két faluba is, ha bár eleinte volt ilyen ellenséges viszony, most összeforrottak, az volt a víziónk, hogyha már Szent László legendák idefűződnek. Ha történt itt Szent Lászlónak az áldása, mikor bárgyával 4 égtájfel áldás mondott, hanem minket az érdekel, hogy emléket állítsunk. Thank you.
Anna Izabella Erzsébet vagyok.
A gyerekek mennyire szeretnek tanulni? Én azt tapasztalom, hogy az előkészítősök, az elsősök, még másodikig olyan szívesen jönnek iskolába, mindent leírnak, mindent megtanulnak. Utána már kineveljük belőlük ezt a készséget, de általában még az 1-4-esek azok rajonganak.
Hát a rajongás az itt is megvan. Nagyon ügyesek, nagyon sok plusz házi van itt is előre elkészítve. Én nagyon szeretem játékosan tanítani őket. Nagyon sokat is áldozok erre. Igazából az iskola az nem tud, nincs esélye támogatni. Ezeknek a játékoknak köszönhetően nagyon aktívak lesznek, nagyon szeretik ezeket a dolgokat, és mindig ugye játékkal fogni össze. Ott van a tananyag, és akkor mindig a végén egy játékkal megerősíteni. És erre a játékra sokkal könnyebb visszatérni, visszacsatolni, bármilyen esetben sokkal hamarabb elő lehet hívni vele azt a tudást, azt az anyagot, amit épp szeretnénk átadni.
A szülők segítségére lehet-e számítani?
Igen, itt nagyon hozzáállnak. Én azt tapasztaltam, hogy bármit kérhetek, bármiben tanácsra van szüksége, mindig számíthatok rájuk. Egy gyors telefonnal bármi, odaállnak, támogatnak. Arra is példa volt, hogy a szüreti bál esetében készítettünk ilyen nagyon egyszerű kis kézi munkákat, és ezt tombolára bocsájtottuk, és plusz összeggel, tehát nem csak a tombola összegét, hanem sokkal többet tettek bele azért, hogy ezt majd közösen fel tudjuk használni.
Gyönyörű szép az osztályuk, hát tele van a gyerekeknek meg a tanítónének a munkájával. A tanítónéni helybeli vagy ingázik?
Én Zetelaki vagyok.
Az ingázás mivel történik?
Autóval természetesen. Nincs buszjárat, amit találna, és akkor autóval tudunk mozogni.
Tornai Katalin vagyok, a Keményfalvi Elemiskola egyik tanítónője. Összevont osztályokkal működünk.
Mindenki kükülőkeményfalvi, vagy valahonnan beszállítanak gyereket?
Mindenki kükülőkeményfalvi, és szeretnénk, hogyha több gyerekünk lenne, és meg tudnánk tartani ezt a két külön szimultán osztályt.
Régebben többen voltak, vagy már egy jó ideje itt is fogyóban van a gyereklétszám?
Régebb is két osztályjal működtek, két összevont osztályjal. Igen, az elmúlt időben egy picit fogyóban van, de szerencsére sikerült nekünk elérnünk, hogy itt is két osztályjal tovább működjünk, megkaptuk a második tanítói posztot.
A tanítónéni helybeli vagy ingázik?
Én bevándorló vagyok, helybeli vagyok most már. Férjemmel együtt költöztünk ide ki, nem Keményfalvi a férjem, városiak vagyunk, illetve Székelyvarhelyről származunk, de most már Keményfalvinak tartjuk magunkat.
Milyen ezekkel a gyerekekkel dolgozni? Mondjuk viszonyítva egy városi gyerekhez, másabbak a keményfalviak? Vagy közel vannak a városhoz, olyan nagy különbséget nem érez a tanítónéni?
De igen, érzek különbséget. A vidéki gyerekek sokkal nyugodtabbak, mint a városi gyerekek.
Vajon miért van ez?
Én inkább arra gondolok, hogy sokkal többet mozognak, többet vannak kint, többet látnak a falusi életből, illetve részt is vesznek. Eközben a városi gyerekek legtöbb idejüket a tévé előtt és a számítógép előtt töltik.
A gyerekek otthon tanulnak? Van, aki velük foglalkozzon, vagy azzal maradnak, amivel délbe elmennek innen?
Van, aki otthon velük foglalkozik, legtöbbnek a szüleje, anyuka, apuka segít otthon, és ha nem, akkor próbáljuk itt az iskolában a hiányosságokat pótolni.
Mesemondó versenyekre, szavaló versenyekre eljutnak-e a kükülőkeményfalvi gyerekek?
Versmondó versenyre jelentkeztünk, hát igaz, hogy csak a körzeti részig jutottunk el, viszont énekversenyre, Zirinyi Matek versenyre és a rajzversenyekre pályázunk, illetve elmegyünk.
Mi lesz a negyedikes tanulókkal? Ha elvégzik, hol folytatják?
A negyedikes tanulók a többsége Zetelakára fog tovább menni tanulni. Szeretnénk, hogyha a fenyédi iskolához mennének, mivel mi oda tartozunk. Próbáljuk győzködni a szülőket, hogy jobb lenne nekik Fenyéd, de közelebb van az Zetelaki iskola.
Arra volt-e példa, hogy már előkészítő osztálytól elvitték a gyerekeket például Udvarhelyre? Mert nagyon sok helyen ezzel küszködnek a vidéki iskolák, hogyha közel vannak a városhoz, akkor ingáztatják a gyerekeket.
Volt rá példa, de szerencsére a többség az itt maradt. Úgy gondolják ezek a szülők, hogy mivel hogy összevont osztály nem tanulnak eleget, illetve nem kapják meg azt, amit egy homogén osztályban megkapnának, de ez nem így van. Folyamatosan azon vagyunk, hogy ugyanazt a szintet hozzuk, mintha csak homogén osztályban lennének, illetve a kisebb tanulók tanulnak a nagyobbaktól, és folyamatosan ismétlik az évek során. Tehát a negyedikes is ismétel folyamatosan a második, harmadikos anyagból.
Vizi Jenikővonő vagyok.
Sokkal több a fiú, mint a lány. Minek köszönhető? Mindig is így volt az arány?
Nem, ezt most utóbbi években tapasztaljuk mi is. Általában úgy megosztott volt, amikor több volt a lány, de most nem tudom miért.
Az óvónéni hány éve teljesíti szolgálatot a kükülőkeményfalvi óvodában?
95-től vagyok itt.
ebbe az épületbe, 2011-ben költöztünk át.
Az jó, hogy az óvoda és az iskola egy helyen van?
Nem csak a gyerekek szempontjából jó, hanem a szülőknek is sokkal könnyebb, mert nagyon sok testvérünk van. Tehát aki óvodába jár gyerek, a testvére iskolás, közösen tudjuk szervezni az ünnepélyeket, és ilyen szempontból sokkal jobb.
Mennyire nehéz ezekkel a gyerekekkel dolgozni?
Hát mi sem kelünk fel egyformán, a mi kedvünk se állandóan egyforma. A gyerekek is mindenki egy-egy külön személyiség.
Egy nagyon szép teremben beszélgetünk, sok a játék, sok a szemléltető eszköz. Van, aki támogatja az óvodát, vagy ez a szülőknek a munkája, meg a tanítónéni és a gyerekek munkája, amit látunk?
Egy jó pár éve kaptunk Hollandiából támogatást, és megpróbálunk nagyon vigyázni a játékokra, tehát megőrizni, ne hiányozzanak a kirakósokból is. A gyerekek is megtanulták, hogy vigyáznak a játékokra, és amikor befejezte a játékát, akkor hiánytalanul helyre teszi. Didaktikai eszközöket pedig az évek hosszú során azért sikerült felhalmozni. Túl sok is van.
Mindig óvónéniként tevékenykedett, vagy tanítónéniként is?
Igen. Dupla képesítésem van. Helyettesítő tanárként kezdtem. Második osztálytól tanítottam 8-osokig. Utána tanítóként egy évet, de úgy érzem, hogy itt a helyen, az óvodában.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tóth Magdolna vagyok, nyugdíjas tanítónő, Kőkeményfalván születtem, itt is élek. Nem itt kezdtem, a Szilágyságba kezdtem, egy év után betegség miatt onnan hazajöttem. Zetelakán, Zetevárján tanítottam egy pár évet, és 30 évet itt Kőkeményfalván, a saját falumban.
Lehet valaki proféta a saját falujában?
Azt mondják, hogy nem, de én úgy érzem, hogy annyi mindent megvalósítottunk, és annyira tiszteltek minket, mint tanítókat, mert tanítóházas pár vagyunk, hogy szerintem lehet, hogy már túl léptük ezt a mondást.
Itt Magdolna volt, vagy tanítónéni? Mert gondolom, hogy az idősebbek még magdikázták egy ideig, nem?
Nem, az idősebbek sokkal jobban megadják a tiszteletet, mai napig is úgy szólítanak, hogy tanítónéni. Inkább a fiatalabb nemzedék az, aki mondjuk, hogy tegező viszonyban vagyunk velük, vagy, de a fiatalokat is, akiknek már ugye a gyerekeit tanítottam, volt akinek már az unokáját is tanítottam. Tehát itt úgy ismernek engem, mint a tanítónéni.
Milyen volt itt régebben a faluban?
Keményfalva nem egy gazdag falu volt, és mondjuk a forradalom után kezdett egy kicsit életmagra kapni. Általában itt erdőkitermeléssel, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak az emberek, és az igazság az, hogy több idejük volt egymásra. Voltak ilyen ünnepek, mint például az aprószentek, ott a gyerekek is, délelőtt, este pedig a felnőttek, és akkor ezt egy ilyen nagy vacsorával, bállal zárták. Ugyanígy volt a húsvéti locsolkodás, a kosarasbál. Általában házasemberbálnak nevezték, és meghívás alapon ment, tehát nem úgy volt, hogy aki akar, az ment, hanem aki jól viselte magát egész évben a faluba, akkor összefogtak a fiatal házasok, és megszervezték. Ahogy én hazakerültem, attól kezdve ilyen színdarabos házasember bál volt, és egy évben 2-3 színdarabot is betanítottunk, így összefogtuk a fiatalságot. Én nagyon szerettem házasemberekkel dolgozni, mert sokkal szófogadóbbak, rendszeretőbbek, fegyelmezettebbek voltak, és a fiatalok közül mindig azokat válogattuk, akik megérdemelték. Volt a szüreti bál, most már az idén az is elmaradt. Ugye felépült az új kultúrotthon, amit én nem neveznék kultúrotthonnak, mert jelzik a színpad. És egy kultúrotthonnak az feltétlen kell. Ez mondjuk egy ilyen bálteremnek, vagy faluháznak megfelel. Én most voltam először benne, a nyugdíjasok vacsorájára voltam, én is a férjemmel együtt meghívva, a polgármesteri hivatal szervez, és akkor láttam, hogy nagyon hiányzik. A zenekar is valahol ott lent, hogy mind kell nyújtani a nyakat, hogy lássuk, hogy kik azok, vagy ehhez hasonló. És úgy elmaradtak ezek a színdarabok. mert volt nekünk egy asszonykórusunk is, jártunk a Megéneklünk Románia Fesztivál a Dicső Múltba, és a megyei második díjat is elhoztuk. S ez csak így magunk erejéből. Aztán szőtettünk az asszonykórusnak székelyruhát, ami sajnos most már oda lett, mert a Máré falvi kultúrigazgató elvitte, és azóta se színe, se semmi nincs meg belőle.
Annak idején a kultúrmunka az működött, mert sokan akarták is, de ez kötelező is volt például a pedagógusoknak, hogy kell nevelni az ifjúságot, meg a falubelieket?
Nem mondhatnók, hogy kötelező volt, hanem ennek volt egy hagyománya. Az én édesapám is szerepelt még legénykorában, és volt egy fénykép is, a cigány színű színdarabot adták elő, és mindig volt egy hagyománya, hogy egy évben egyszer legalább betanultak valamilyen, és ezt a tanító végezte. Ugye régen a kántor tanító volt, mert itt Keményfalván egy tanítója volt a régi világban, ott a 7 osztályt egybe tanította, ugye volt egy nádpálca, és azzal lehetett jól fegyelmezni. Én is értem ezt a tanítóbácsit, nekem is ő volt első-második osztályban a tanítóm, itt lakott különben a szomszédban. Miután a kántori lakból ki kellett ugye költözni, változtak az idők. Nem mondhatnám, hogy köteleztek. Volt ilyen, hogy vasárnapi program, inkább a gyerekeknek azért, hogy ne menjenek a templomba, pionír munka, ez kötelező volt. Akkor a párt munkát végeztük, a párt elnök, az egy négy osztályos ember volt, ugye írni, olvasni. Alig tudott, csak akkor mi hazudtuk azt a sok jegyzőkönyvet, készítettük a terveket. Ez kötelező volt nekünk. De a kultúrmunkát azt úgy csak azért is megmutatom alapon, és így volt, hogy amikor én 1974-ben ide hazakerültem, akkor a Néma Leventét tanítottam be, és olyan sikerünk volt, hogy többször meg kellett ismételni, és jártuk a környező falvakat, elmentünk vendégségbe, fogadtunk másokat is, jól éreztük magunkat. Egy-egy liter bort vittünk a próbára, máskor sült krumplit, káposztalével. Itt mindenki elbeszélte az ő maga baját, bánatát, egyet jót nevettünk, és tanultuk. Mindenkinek leírtuk a szerepet, ruhákat szereztünk be, kölcsönkértünk, Zetelakáról származott el Márton János színész, és nagyon sok ruhát szerzett ő a Kolozsvári Színháztól, a Zetelaki Kultúrotthonnak, és akkor kértünk onnak kölcsön, vagy Székely udvarherről, Finta Béla bácsi volt a kultúrigazgató, nekem iskolaigazgatóm is volt, magyar tanárom is volt, így mindig meg tudtuk oldani, és amit nem, a szereplők varták maguknak. Elmondtuk mindenkinek, hogy mire van szükséges, amit nem tudott beszerezni, azt beszereztük mi. Aztán szekérrel, imézével mentünk, mind a kóboros cigányok mentünk szerepelni.
Mint a vándor színészek. Tanítónéni, már a mi maradt meg ebből a sok szépből, ebből a sok hagyományból? Mit visznek tovább a mai fiatalok?
Nem sokat tudnék én felsorolni, az igazság az, mert itt van egy ilyen Szent Rita nevezető alapítvány, az asszonyok, ők magukra betanulnak egy-egy kisebb jelenetet, még elkérnek tőlem egy-egy könyvet, amiből tanulhatnak, vagy tanácsot kérnek, hogy milyen darabot is lehetne, de az igazság az, hogy ebben a nagy demokráciában bezárultak a kapuk. És a mostani fiatalt nem érdekli, még színházba sem járnak, mi annak idején rendesen bérletünk volt, mi minden előadást Székely udvarhelyen megnéztünk. Úgy is volt, hogy a végét már nem tudtuk megvárni, mert az autóbusz agyott ott. Ugye rendes járattal mentünk, nem volt akkor még autónk, de a mostani fiatalság, én úgy gondolom, hogy nem igényeli ezt. A kocsma, játékterem, mindenki el van, a telefont állandóan húzogatják, a tévé, videó, most nem nagyon járnak össze. Régebb összejártak fonóba, kézi munkán, még úgy is volt, hogy közösen szőttek. Én is úgy tanultam meg édesanyámtól szőni, keresztanyámmal közösen felvetették az osztovát, a dolgokat, és nagyon sok szép mindent, vagy varni tanítottam gyerekeket, és a felnőttek még mai napig is megköszönik, hogy mennyi mindenre megtanítottam. De az igazság az, hogy most a kézimunkát sem nagyon értékelik. De én a mai napig is foglalkozom vele, mert karácsonyra ilyen gömböt, angyalkát, kicsi csengőt, csillagokat kötök, és ajándékba adom.
Említettük a kultúrotthont, most éppen nincsen színpada, de régebben, amikor volt színpada, akkor kihasználták a színdarabos bállal, bál volt benne. Ma amúgy mire használják a kultúrotthont?
Inkább ilyen gyerek előadások, maszkabál, vagy a nyugdíjasok találkozója. Én azon kívül nem nagyon tudok lakodalomra, nem nagyon elég, kevés lakodalmat tartanak benne. A létszám véget, ugye, nem férnek be, mostani fiatalok pedig inkább nagy lakodalmat szeret, és akkor elmennek vagy Máréfalvára, vagy Udvarhelyre, vagy Zetelakára, ahol ezeket megtartják. Szóval ott hely lett volna, és sokkal nagyobb kellett volna legyen az a terem. Arról volt szó, hogy benne orvosi rendelőnek is hely lesz, mert a jó orvosi rendelőt elbontották, viszont a mai napig is fenyidre járunk a doktornőhöz, úgyhogy nincs rendelőse.
Tanítónéni, ha visszatekint a pedagógusi karrierjére, van olyan, amit mostani fejjel másképp csinálna? Vagy minden korban, ahogy csináltuk, az úgy volt jó, mert bizonyára a legjobbat próbáltuk kiválasztani?
Én büszke vagyok a tanítványaimra, mert az az igazság, hogy nagyon sok jó gyerek került ki, és büszkék vagyunk azokra, akik tanárok lettek, mérnökök lettek, ügyvéd, orvos, és itt jártak ilyen részben osztott osztályban, nem volt könnyű, mindig ilyen párhuzamos osztályban tanítottunk, az első a harmadikkal, a második a negyedikkel, de mivel a férjemmel tanítottunk nagyon sok ideig itthon, nagyon jól tudtunk kollaborálni, úgyhogy én nem csinálnék semmit másképp. Viszont most, amivel nem vagyok megelégedve, az a fegyelmezetlenség. Nagyon elszaladt a ló, nem szabad a gyereket sem megszidni, sem kicsit durvábban ránézni, ne adj Isten, hogy meg is lehessen verni, mert akkor abból ugye azonnal törvényszéki ügy lesz. De itt a szomszédomban, pont a tőszomszédom, mindig azt mondja nekem, tanítónéni, miért nem ütött agyon, hogy tanultam volna, hogy ne kelljen ennyit dolgozzak. Na, egy jó időben, jó irányított nyakleves sokkal többet ért, mintha egy hétig imádkozna az ember a gyereknek, hogy édes kicsi fiam, hát légy szíves, mert azt így nem lehet. Én is kaptam annak idején a tanítómtól, és soha nem haragudtam rá. Én hálás voltam, mert beismertem, hogy tényleg én is hibáztam.
Különben mindenhol azt hallom, hogy azokra a tanárokra, azokra a tanítókra emlékeznek ma is szívesen, akik nem kesztyűs kézzel bántak a diákkal, hanem oda-oda sirítettek, ha oda kellett. Ez a sok tanult ember visszajött a falujába? Erősít a közösséget, vagy elveszítették őket?
Laknak itt, de például az életem legjobb tanítványa az a Kós Károlyban tanít, Székelyudvarhelyen, vagy a férjemnek az orvosnő tanítványa az Szentléleken, a testvére pedig, aki ügyvéd lett, az Bukarestben dolgozik, de Szentgyörgyön laknak. Ide nagyon, hogy mondjam, nem volt lehetőség. Na de például itt van ez a kazángyár, szintén a tanítványunk volt, aki annak a főnöke. Vagy ide lent a kőbánya, ott mind a három gyereket tanítottuk. Ügyesek, talpra esettek, megtalálták a módját, hogy hogyan lehet dolgozni, és vannak egy páran, akik az útüggyel foglalkoznak, úgyhogy mondjuk olyan szempontból, hogyha segítségre van szükség, valahova adományozni kell, vagy a temetőt rendbe tenni, akkor mennek szívesen, és bármikor meg lehet őket szólítani, mert hajlandóak segíteni.
Vagyok, nyugalmazott tanító, 41-2 éve dolgoztam, mint sporttanár, 15 évet, utána, mint tanító.
A diákok a tanítótól féltek jobban, vagy a tanítónénitől?
Én úgy vettem észre, hogy inkább a tanítónénitől jobban féltek. Ő következetesebb volt, mint én. A szívem sokszor engedett. Érzi a gyerek, hogy kivel mit lehet, s hogy lehet.
Van olyan tanítványa, aki távol lakik, és ha hazajön Kükülökemény falvára, akkor felkeresi a tanítóbácsit. Egy-két percet nosztalgiáznak a régi időkről.
Van ilyen tanítványunk, rendszeresen, akik hazajárnak, és találkozunk, vagy esetleg felkeres, ilyen is van. Karácsonyi üdvözletet küld. A feleségem tanította, itt a falu végén lakik. Az kiment Magyarországra, aztán Dániából, de minden karácsonyra küld képeslapot, vagy üdvözlőlapot, vagy ehhez hasonlót. És az el is szokott jönni ide hozzánk.
A tanítóbácsi hogy érzi, mitől lesz valakiből jó tanító, jó pedagógus, hogy évek, évtizedek múlva is emlékeznek a tanítványok rá?
Én három dolgot mondanék. A rendszeresség, a pontosság és a fegyelem.
Jó eredményeket, szép eredményeket a szülőfaluban lehet elérni a sajátjaimmal, vagy idegenben is el lehet érni, sőt, sokszor jobb eredményeket lehet elérni idegenben, mint itt a szülőfaluban.
Szerintem mindenhol el lehet eredményeket elérni, ha ezt a három dolgot, amit az előbb felsoroltam, betartja az ember. Mindenhol vannak jó gyermekek. Független attól, hogy hol tanít az ember, falune vagy városon. Itt nálunk két tanerős iskola volt, és volt gyermekünk elég. Nem volt ilyen gondunk, hogy négy gyerek, megszűnik-e poszt meg, ilyesmi. Mégis sok jó gyerek végzett felsőfokú iskolát. Orvos, mérnök, tanár, ezek lettek belőlük, többen.
A fiatal kollégák, a matanító, tanító kikérik alkalomatán a véleményüket?
Eljöttünk nyugdíjba, szinte tizenvalamennyi éve, és akik jöttek utánunk, egyetlen egyet ismertünk. Az óvodát persze azt ismerjük, az ide valóság lényegében. Nem nagyon jöttek hozzánk, hogy te kik vagytok, mit csináljunk. Mi ismertünk mindenkit a faluba. Minden ott találkoztunk a szülőkkel, beszélgettünk, elmondtuk a véleményünket.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Az én nevem Bíró Jolán, és a Kükülőkemény Fealvé Mustárgyár ügyvezető igazgatója vagyok.
Bíró Zoltán, brand manager.
Mikor jött az ötlet, hogy ebbe a vállalkozásba kezdjenek?
Ennek azért egy kicsit érdekes története van. Ezt már tőlem többször megkérdezték, és akkor én elmondtam, hogy talán gyerekkoromban, akkor, amikor más gyerekek az utcán lekváros kenyeret fogyasztottak, akkor én nagyon-nagyon szerettem a mustáros kenyeret. Ugye abban az időben Kolozsváron töltöttem gyerekkoromat, és akkor lett volna, amit még kenni a kenyérre, de én már akkor nagyon szerettem a mustárt. Én mindig ehhez kötöm, van, aki azt mondja, hogy ezt PR-nak használom, de higgyék el nekem, hogy tényleg így van. Akkor az évek során, ugye 89 után, ahogy jött a változás, azelőtt is, amikor Budapesten jártam, mindig csodáltam a kis magánvállalkozásokat, kis gyönyörű üzleteket, és akkor azzal kezdtük, hogy Székelyudvarhelyen egy kis élelmiszerüzletet nyitottunk, és akkor ebből szépen úgy fejlődött tovább, és egy adott pillanatban tényleg úgy éreztem, hogy szeretnék valamit termelni. Így jött a mustárgyártás.
Akkor hiány volt a piacon? Mert most elég sok a mustárgyártó, de bizonyára a kezdetekkor nem voltak ennyien.
Természetesen ez így van. Azt ugye tudni kell, hogy az élelmiszergyártás az napjainkban főleg nem könnyű, de abban az időben sem volt könnyű, mert akkor a nyersanyag beszerzéssel volt a gond, most meg az értékesítéssel van a gond, hiszen ahogy beléptünk az Unióba, beérkeztek hozzánk a dömping áron levő élelmiszerek, amik műanyag termékek, de előszeretettel fogyasztjuk, mert nagyon szépen van csomagolva, és nagyon jó, ha azt vesszük az ára is.
Az első mustárunk az a tónus mustár volt, a főnöknő ötlete volt, és a név is neki köszönhető. Teljesen rezonál az ő értékeivel, hiszen ugye az élet kedvivel és a tonalitással tökéletesen összhangban, és ezért is adta ezt a nevet, amely nagyon sok éven keresztül vezető volt mind a cégen belül, mind a fő termék, és értékesített termék. Ez 2010 után változott. A tömegtermelés és a tömegtermékek túlkínálata egyszerűen nem tette lehetővé, hogy olyan szinten tudjunk értékesíteni. Ezért is alkottunk új kategóriát, és a székely mustárt alkottuk meg, amely igazából egy hagyományos családi recept alapján készült. Még visszamehetünk nagymamához is, akinek nagyon sok segítsége volt ebben a receptben indirekt módon, és ezt fejlesztették tovább. Elmondhassuk azt, hogy jelen pillanatban exportálunk az Ábelből Angliában is, meg Európában még két országban, és reméljük, hogy hamarosan kikerül Amerikában is az Ábel.
A vállalkozást miért éppen Kükülőkemény falván álmodták meg?
Igen, amikor erre visszagondolok, akkor mindig egy ilyen nosztalgia fog el. Én soha életemben nem gondoltam volna, hogy én Kükülőkemény falván fogok vállalkozni, hiszen Székelyudvarhelyen laktunk. Amikor a telephelyet kerestünk, Kükülőkemény falván kaptunk egy olyan ingatlant, ami belefért a költségvetésünkbe is, úgymond, és ez a telephely akkor Kükülőkemény falván egy utcába volt. Ott kezdtünk vállalkozni, dolgozni, és el kell mondjam, hogy az egyik fő szempont az az volt, hogy már akkor volt Kükülő Keményfalván gáz, ami a környéken kevés faluban található, és ezért szoktam én mondani, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Kükülő Keményfalva egy kicsit Silicon Valley-nak is mondható, hiszen térségünkben kimerném jelenteni, hogy nem biztos, hogy van olyan falu, amely a lélekszámhoz viszonyítva ennyi vállalkozás legyen, mint ebbe a kis faluba. Nos, akkor, amikor mi Kükülő Keményfalván elkezdtük a tevékenységet, akkor már a fagyigyár működött, ami azt hiszem, hogy a legrégebbi vállalkozás itt Kükülő Keményfalván. Utána azt hiszem, hogy jöttünk mi, mert élelmiszergyártó cég nem olyan sok van, sőt, nagyon kevés van. Tehát Hargita megyében azt hiszem, hogy fagyi, nem tudom, ha még van a Kükülő Keményfalvi fagyigyáron kívül, mustár azt viszont tudom, hogy nincs, de utána nagyon sok vállalkozás indult, és jelen pillanatban is nagyon jelentős vállalkozások vannak.
Miklós Csaba vagyok, a Miklós Steel tulajdonosa és ügyvezetője. Én dolgoztam egy szállodában, és másfél év munka után eldöntöttem, hogy megpróbálok saját lábamra állni, és saját vállalkozást indítani, már csak azért is, hogy próbáljam ki, mire vagyok képes. Azt mondtam, hogy ha sikerül, akkor vállalkozni fogok, hanem akkor visszamegyek és dolgozok valakinek gyakorlatilag.
De nem a vendéglátásban vállalkozott?
Nem, de azt végeztem. Turisztikai végzettségem van. Viszont köszönhetően az édesapámnak, a családomnak, akik mindig is vállalkoztak és iparban dolgoztak, ezért felszedtem egy bizonyos technikai hozzáértést is, ami segített a jelent felépíteni.
Most éppen mivel foglalkozik?
Ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis a családi vállalkozásunk az faipar volt, és abban is tanultunk, mivel az édesapám, ő a vashoz is ért, mert gyakorlatilag ő aval dolgozott még anno a múlt rendszerben, ezért közös erővel családban eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a vasipart, mivel ugye mindenki tudja, hogy a faipar az eléggé lejárt, tehát semmiképp nem azon a szinten, ami régebb. Azok a termékek, amikkel dolgoztunk, akkor azok gyakorlatilag megálltak, be is zártuk a faipart, úgymond, és aztán közös erővel megpróbáltuk újraindítani a vasipart, illetve elkezdeni ebben egy piacot kiépíteni.
Ez jobban megy?
Úgy gondolom, hogy minden hozzáállás kérdése. Mindenképp kell egy kicsi szerencse is, és egy jó ötlet, de gyakorlatilag 1% ötlet és 99% munka. Ezt nagyjából így látom. Mindenképp nagyon fontos a csapat, akivel dolgozol, és semmiképp nem egy személyes dolognak tekinteném ezt a sikert, hanem inkább mind családból, mind a munkások, akikkel együtt dolgozhatok nap, mint nap. Ez egy közös érdem. Én behozom azt a munkát, amiből lehet annyi profitot gyűjteni, hogy mindenki a fizetését megkapja, hogy fejlődni tudjunk, de a többi az a csapatnak az érdeme, én úgy gondolom.
Nagy a konkurencia ezen a területen?
Gyakorlatilag mi mindenben most már telítődött a piac. Most már az dönti el, hogy ki tud fegyelmezettebben és összeszedettebben dolgozni. Nyilván vannak bizonyos érdekek, amik mozgassák a piacot, de hogyha jó vagy, jó áron és jó minőséget árulsz, akkor van helyed.
Kinőtték már Hargita megyét?
Gyakorlatilag soha nem is voltunk, úgy mondhatom, Hargita megyében, mivel kiskereskedelemmel nem foglalkoztunk, magánszemélyek felén nem igazán árultunk termékeket. Úgy volt az indítás már, hogy nagyobb cégekkel, nagyobb forgalmazókkal kötöttünk szerződést, ezt bővítettük. Aztán jöttek a multik, és gyakorlatilag ezek a cégek már lefedik a piacot, és nem igazán van szükség arra, hogy saját üzletekkel vagy bármi mással foglalkozni. Ugyanakkor biztonsági szempontból létesítettünk saját disztribúciót is, ami mindenképp egy stabil pillére a cégnek, mivel itt majdnem 400 cég van, semmiképp nem történik olyan, hogy kiesik az összes vagy hasonló, hanem az egy stabil dolgot tud jelenteni. Ez több mint 50%-a jelen pillanatban a cégnek, de egyébként a húzóerő azt úgy gondolom, hogy a nagyobb cégek, és erre is fogjuk fektetni a hangsúlyt. Minden országban ugyanígy keresünk egy nagyobb forgalmazót, egy komoly forgalmazót, és rábízunk a forgalmazást, nem apró cégekkel próbálunk megdolgozni.
Bizonyára a kezdetektől bővült a közösség, többen vannak ma, mint a kezdetekkor. Mindenki helybeli? Vagy ide járnak a környékbeliek is?
A vasipar indításánál hárman kezdtük, ott egy alkalmazott édesapám és én. A jelenlegi állapotunk az 86 alkalmazott, ebbe beletartozik disztribúció, termelés, irodai személyzet, és mindenki, nem csak helyiek, gyakorlatilag ilyen csapatot nem lehet csak helyi szinten összeszedni. Mindenki a régi alkalmazottak, még a faiparból jövő alkalmazottak egy része az újra lett alkalmazva a vasiparról és betanítva. Mindenképp előnyt élveznek a falubeliek, ugyanúgy nekik is kényelmesebb, nekem is kényelmesebb. Ugye nekem nem kell fizetni egyéb béreket, utaztatást, nekik pedig helyben van, úgymond, de gyakorlatilag nagyon messziről jönnek. Egészen Segesvárról járnak alkalmazottak. Azért döntöttem így, mert egy adott pillanatban annyi, most konkrétan heggesztő szakmunkásra volt szükségem, hogyha itt hirdetem meg, akkor gyakorlatilag nagyon sok cégnek lehető problémát okoztam volna evel, hogy a helyi, udvarhelyi cégekből elhozom a szakembereket. Így jött el lehetőség, hogy egy nagyobb csoportot tudjak Segesváról ide utaztatni, és sikerült megegyezni, így emellett döntöttem, és őket alkalmaztam.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Kükülökeményfalván készült riportösszeállításunkat hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.